Lasciam.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Megnyitották a 16. Blaskó János emlékverseny kiállítást május 12-én Egerben, a Bartokovics Béla közösségi házban. Zavaró tényező lehet a kutyaugatás. Ebben az esetben a jegyzőhöz fordulhatnak. Darázsveszélyre hívják fel a lakosság figyelmét. Az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Kedves hallgatóink, ezek műsorunk témái, most következzenek a részletek. Az Eventus Üzleti Művészeti Szakgimnázium Technikum Gimnázium Szakképző Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium diákjainak kiállítása a Bartokovics Béla Közösségi Házban, Egerben május 12-e és 26-a között tekinthető meg. Címe: a 16. Blaskó János emlékverseny kiállítás. A tárlat Blaskó János emléke előtt tiszteleg. Sajtos Attillát, az Eventus iskola igazgatóját hallják.
Két célja van, egyrészt egy emléket állítani egy rajztanának, egy mesternek, aki a 1962-től 1981-ig a Egri Pedagógiai Főiskola rajztanszékének a vezetője volt, egy szellemiséget képviselt a tanítványai körében, a más rész pedig azt gondolom, hogy minden egy olyan alkotói lehetőséget biztosítani a diákoknak, akkor bemutatkozhatnak, akkor készíthetnek bizonyos jellegű alkotásokat, és ezzel verseny formájában és bemutatkozási lehetőségeket kapnak a Bartokovics Béla művelődési központban, közösségi házban. Én azt gondolom, hogy ez volt a kiindulási pont mindig, hogy ez a két célt lássák a diákok. Másrészt én azt gondolom, fontos a maga a technikai ismert anyag is, amit át fognak adni majd a képeiken keresztül a növendékek. Igazából a Blaskó János példája egy iskolateremtés. És az iskolateremtés nem egy könnyű történet a pedagógus oldaláról, hisz többet jelent, mint az alkotás, amit az alkotó művészeti rész, hanem egy szellemiséget kell átadni a növendégeknek, és egy olyan jellegű kört kialakítani, ami ezt a szellemiséget képviseli. A rajztanítás, én azt gondolom, mint kívülálló ember, aki valahol teremtett már iskolát, hogy az egy fontos gondolkodási mód, egy vizuális gondolkodási mód, a kreativitásnak a gondolkodási módja, és ez egy, az iskola ebben az értelemben egy sziget. Sziget abban az oldalon is, hogy a általános iskola területén igazából heti egy óra van. Itt pedig ezek a diákok, akik itt vannak, heti 8 órában tudnak alkotni, fejlődni, szemléletet váltani, és ilyen értelemben ők az iskola teremtésnek a részesei, és ez kapcsolódik a Blaskó János személyisége, aki iskolát teremtett, és egy szellemiséget vitt tovább. És ez nagyon nehéz a mai világunkban, főképp azért, mert egy más világban, egy olyan világ, ami a mobiltelefonhoz kapcsolódik, és attól elszakadva a diák a papírra, fehér papírra tudja rávetíteni a gondolatát, és ez jó lenne, és ez jelzés mindig a külvilág felé is, hogy az a jellegű tanítás, vagy az a tantárgy, ha azt néze, mint a rajzot, vagy az éneket, vagy esetlegesen a gyakorlati orientáltságot, ez a gyerekeknek egy másfajta szemléletet ad, és ezt hívhatjuk kreativitásnak.
A 16. Blaskó János emlékverseny kiállításon kibontakozhatnak a tehetséges tanulók, emelte ki Kisprumik Zoltán, az Eventus tanára.
Ez Fridél Lajos tanár úr kedvezményezte még a 16 évvel ezelőtt. Arra figyelünk folyamatosan, hogy minden évben egy új tematikát tudjunk kiírni a diákoknak, és ezzel a tematikával próbáljuk a szabad szellemiséget, illetve a kreatív gondolkodást elindítani. És nagyon fontos az is, hogy a Blaskónak, hogy a saját szellemiségének a tanítási módszerei, azokat építsük be finoman ezekbe a feladatokba. Tehát mindent, ami Blaskó képviselt a művészetben és a nevelésben, ezek finoman jelennek meg, ezek a egységek, akár az akvarellben való gondolkodás, akár a konstruktív gondolkodás, vagy akár olyan megközelítések, amik kötődnek Blaskónak a szakmai elvűségéhez. Körülbelül 25 diák vett részt ezen a versenyen, tehát ez egy egynapos verseny volt, és ebből 19 diák munkáját válogattunk be a kiállításra, tehát volt egy előzsűri, és a kiállításon már ott az előzsűrizett munkákat fogjuk látni, ami az idei év tematikájára épült, ugye a patak, mert iskolánk mellett folyó patak és élő környezetét kellett feldolgozni festészeti technikával, illetve, ami még fontos elemként volt, hogy jelenjen meg a saját képeikben egy Blaskó motívum, akár a tájképeinél a fűszfa, vagy akár a különböző hegyek, vagy tájképi elemek, amiket ő festett meg a képeinél. Nagyon érdekes, mert azt tudnám mondani, hogy ahányféle kép, annyiféle látásmód és gondolkodás jelenik meg a diákok részéről, de annyit összefoglalnék, hogy első körben nagyon szép és kidolgozott esztétikai képeket fogunk látni. Egy azt a festői technikák nagyon szépen tudnak érvényesülni a műveken, másrészt pedig maga a színhasználat, illetve a látványvilág, tehát ahogy ábrázolják a műveket, azoknak nagyon változatos és izgalmas képességet fogunk kapni. Tehát akik, azt mondhatnám, hogy akik a patak vagy a élő környezetnek a szerelmesei, azoknak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a kiállítást.
Számos kutyatartó kerülhet konfliktusba a szomszédokkal. A kutyaugatás ugyanis zavaró tényező lehet a mindennapokban. A kutyaugatás miatti zajpanasz jogilag a birtokháborítás kategóriájába tartozhat. Ha az ugatás folyamatos, indokolatlan és tartósan zavarja a szomszédok nyugalmát. Az első lépés a közvetlen egyeztetés, majd a helyi jegyzőnél benyújtott birtokvédelmi kérelem az irányadó. A jegyző kötelezheti a gazdát a zajcsökkentésre vagy a kutya tartásának korlátozására. A települési önkormányzatok helyi rendeletekben szabályozhatják a csendháborítást, beleértve a kutyaugatást is. Ha az ugatás oka az állat rossz tartási körülménye, állatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezhető. A részletekről Kiszáli Mária Verpelét jegyzője adott tájékoztatást.
Van erre hivatalosan, hogy a kutyát el lehetne küldeni ilyen oktatásszerű valamire? Nálam ilyen eset nem volt. Tehát az, hogy zavar a kutya, jó, akkor vegye már át a kutyaházat a túlsó oldalra. Akkor ne ott legyen mindjárt az ablakom előtt 2 méterrel, vigye el akkor 10 méterre, és akkor már nem hallom annyira. Tehát így megoldjuk. De még nekem olyan, hogy én elküldjem a kutyát idézőjelbe továbbképzésre, ilyen még nem volt, hogy ne ugasson. Azért tartjuk a kutyát, hogy jelezzen. Na most hogy tud jelezni? Ugat. És valamilyen szinten értem, hogy bántja, meg zavarja a szomszédot, de így meg tudtuk még mindig oldani. Volt már ilyen, és akkor kimentünk, megnéztük a körülményeket, láttuk, hogy akár a háznak az állapota nem úgy volt, tehát a kutyának a háza, tehát átsüvített a szél, beesett az eső, meg nem volt élelem. Akkor ilyenkor elbeszélgettünk a gazdával első körbe. Sajnos azt kell mondanom, hogy szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert olyan állapotokat teremt meg neki, vagy nem teremt meg olyan állapotokat neki. Ott, ahol nincs ennek meg a feltételek, ott már tényleg van 5-6 kutya is, és kérdezem, hogy miért. Hát azért, mert szaporodnak, megtartjuk. De nem tudják megteremteni neki a megfelelő körülményeket. Mi próbáltuk, de megmondom őszintén, az, aki tartja a kutyát és felelősséget, az el fogja minni csippeltetni, oltatni, rendesen eteti, ellátja, és olyan körülményeket terem neki, hogy kutya is jó érezne magát. Akiknek meg olyan a gazda, az meg nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de az, hogy büntetünk, az nem megoldás. Ha megpróbáljuk meggyőzni, meg talán észérveket felhozni, meg olyan feltételeket elmondani neki, hogy még ő is tudja teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy sokkal többre megyünk, mint hogy oda megyek, megállapítom a problémát, 150 ezer forint. Akkor per pillanat rosszul esik a gazdának, nagy nehezen, aki is fizeti, nem biztos, hogy változtat az állattartási szokásain.
Fokozott óvatosságra intik a lakosságot a darazsak nagymértékű elszaporodása miatt. A bőséges táplálékforrásnak, valamint az enyheteleknek köszönhetően a különféle darásfajok elszaporodása Magyarországon is jellemző. A padláson fészket építő darazsak általában nagyon sok és kisméretű fészket építenek. Célszerű időben elkezdeni a darazsak irtását, vallják a szakemberek, illetve az egész tetőt kell kezelésbe venni. Ugyanakkor gyümölcsfák tetején is előfordulhat darásfészek. Köztudott, hogy a darazsak nem csak az emberre, hanem a méhekre is veszélyt jelentenek. Különösen veszélyesnek tartják az ázsiai lódarazsakat, amelyek a városokban is gyakran megjelennek, hangsúlyozta Varró Attila darázsvadász.
Többféle repülő rovar van az emberek házatáján. A legsűrűbben most ebbe a tavaszi időben a padlásdarazsak fordulnak elő, mert nekem elég sokan mondják, hogy fú, nagy darázs. Nem, csak ilyenkor még a királynőket látják az emberek, mert annak ellenére, hogy kevés volt a tél, meg jó, most még volt is hó, de nem fogytak meg a darazsak. Tehát azért van mindig egyre több és több darázs, mert még a régi időkben a tél elkezdődött december elején, és akkor január végéig, februárig tartott, és mínusz 15, mínusz 20 fokok, meg nagy havak voltak. Addig most volt egy pici tél, még az idén volt is, de nem volt az a kegyetlen hideg, a házakat egyre jobban szigetelik az emberek, és a darazsak vannak annyira intelligensek, vagy annyira jó az ösztönük, hogy behúzódnak védett helyekre. A padlásterekbe, repedésekbe, meg hasonló helyeken áttelelnek. Most azért látják az emberek, hogy egyre több a darázs, mert kijött a tavasz, a királynők kezdenek el építkezni, viszont ők egy picit nagyobbak, mint a normál padlásdarázs, ezért azt mondják, hogy hú, lódarázs. Nem. A lódarazsak azok nagyobbak, és ők egy helyen építenek fészket. Amiket mostanában az emberek látnak, a tető alján, a cserepek közé bebújkálva, azok ilyen pici fészkeket építenek, tenyérnyit, maximum két tenyérnyit, viszont nagyon sokat. Na most ez a rengeteg darázs, ami már most van, ezt úgy kell számolni, hogy most van az ember, amit lát a tetőn, a tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz. Tehát ők elkezdenek építkezni, elkezdik megszorozni a lélekszámot, és utána viszont a nyár végére az már robbanásszerűen fejlődnek, és ott már tényleg van olyan ház, hívnak olyan házhoz, ahol már élhetetlen. Tehát az ember úgy megy haza, hogy behúzza a nyakát és befut a bejárati ajtón, az már veszélyes.
Az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a Vármegyében, miközben több területen javult a rendőri fellépés eredményessége. Ez is elhangzott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés ülésén, ahol a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkájáról is beszámolót hallgattak meg a képviselők. Szabó Csaba rendőrfőkapitányt hallják.
Az a trend, hogyha nő a bűncselekmények száma, csökken a nyomozás eredményesség, vagy fordítva, ha csökken a nyomozás eredményesség, akkor nő a bűncselekmények száma, hogy ez a trend megállapítható. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezt, ha megfordítani nem is tudjuk rövid távon, de a kettőnek az amplitúdóját szeretnénk mérsékelni, mert ha úgy végezzük a munkánkat a továbbiakban is, akkor ebben hathatós változást nem fogunk tudni elérni. Ugyanez igaz a 14 kiemelt bűncselekményi kategóriára. Ide tartozik az emberölés, a testi sértés, ide tartoznak a betöréses lopások, és hogyha a sor végét nézem, akkor a jármű önkényes elvétel is ide tartozik még, mint bűncselekményi kategória. Ebben pontosan ugyanazt az utat járjuk, mint az összes többi bűncselekmény tekintetében. Még akkor is, ha egyébként vannak olyan bűncselekményeink, amiben 100%-os nyomozás eredményességi mutatót tudunk produkálni. Büszke vagyok a emberölések, halált okozó testi sértések, rablások tekintetében, amelyek rendkívül súlyos bűncselekmények, hogy ezekben a 100%-os mutatót tudjuk tartani.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra. A délnyugati déli szél megélénkül, főleg a Dunántúlon megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 10-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Mai adásunkban először a favédelemről, valamint a fenntarthatóságról fogunk szót ejteni. Ezt követően Eger megyei jogúváros polgármestere szavait idézzük, aki a közelmúltban klímabarát pályázatot nyújtott be a térség csapadékvíz elvezetése és megtartása érdekében. Végezetül pedig a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamara innovációs klub technológiai bemutatók egyikét hozzuk el Önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első felében a fenntarthatóság jegyében végzett intézkedéseket mutatjuk be hallgatóinknak. Egerben a favédelemre rendkívül nagy hangsúlyt fektettek az utóbbi időben, mivel a klímaváltozás új kihívásokat idézett elő. Szakértünk a témában Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés Üzemegység vezető főkertésze.
Igyekszünk, igen, Egernek a komoly építészeti értékei mellett a természeti értékei is jelentősek. Eger város területén 27 ezer darab fa van közterületen, és ennek egy része, majdnem 1000 darab vadgesztenye, illetve több mint 100 darab platánfa, amelynek a védekezését meg kell oldanunk, mert természetes, mivel ezeknek a fáknak is vannak ellenségei, tehát kártevő kórokozók megtámadják, és ezzel ellen mindenképpen védekezzünk el ahhoz, hogy tényleg itt hosszú életűek legyenek, és ezt a értéküket, díszítő értéküket sokáig hozzák. A klímaváltozásnak a hozadéka sajnos az, hogy ezek a atkafélék, a takácsatkák, egyéb növényi károsító atkák, ezek a fitofágaknák, amelyek megjelentek, illetve hát mellette még a vadgesztenye aknázó moly, ami jelentős kártételt okoz, illetve a platánoknál a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen nagy odafigyelést igényel az ellene való védekezés. Az aknázó moly nagyon érdekes, ezelőtt 40 évvel írták le először Macedóniában, és onnan terjedt el gyakorlatilag egész Európában, és ahol nem történt védekezés, gyakorlatilag elpusztítja ezeket a dekoratív nagyértékű fákat. Nekünk is, Eger városában is több évtizede most már zajlik a védekezés ellen, és sikerült megóvnunk. Hát ennek bizonyítéka is, hogy a érsekkertben levő vadgesztenyesor az évfasora címet például elnyerte, de a védekezés minőségét jelzi például az európai fája címet elért termálfürdő platánja is, úgyhogy mindenképpen ezek azok az eredmények, amire büszkék is vagyunk, meg hát ezt folytatni is kell. Maga a kártétel egyébként az aknázómolynak, a fehérvirágú aknázómoly érdekes módon egyébként csak a fehérvirágú vadgesztenyéket bántja. Egy három nemzedékes kártevő, illetve a klímaváltozás kapcsán már a déli részen, melegebb ország részeken már a negyedik is megjelenhet, és ez háromszor vagy négyszer is károsít az év folyamán. Ez legyengíti a fát, aknákat fúr bele, és akkor a levélbe és így fejti ki aztán a károsító hatását, egy ilyen fölgyorsított élet ritmusra kényszeríti. Preventív védekezést alkalmazunk ősszel, tehát a lehullott falevelet összegyűjtjük, mert bábalakban ott telel át ez a kártevő, ezt elszállítjuk, megsemmisítjük, és akkor hát tavasszal történik. Ez idáig vegyszeres védekezést alkalmaztunk, a rajzáshoz időzítve, a város nagy részén azért így lesz ebben az évben is, amikor ez meg fog történni. Ez a munkavégzés nagy odafigyelést igényel, mert a szerokirat rögzíti, hogy például ez a játszóterek élővízfolyások mellett nem lehet végezni, akkor növényvédelmi szakmérnök felügyelete mellett lehet ezt a munkát végezni. Tehát minden bejelentési kötelezettsége van. Tehát nagyon oda kell figyelni arra a munkára, hogy ezt hatékonyan elvégezzük. És akkor megjelent egy másik az elmúlt években, egy ilyen injektálásos módszer, amikor a fatörzsébe befúrnak és juttatnak be növényvédőszert. Ez azonban sajnos negatív hatása is vannak, tehát rákosodási folyamatok, fertőzések átmennek az egyik fáról a másikra. Ugyan jó dolog, ez is olyan helyeken, ahol a vegyszeres növényvédelem nem megoldható, de vannak ilyen negatív hatása, és erre próbálkozunk ebben az évben a biológiai növényvédelemnek az alkalmazásával. Ez teljesen környezetbarát, már egy része ennek a védekezésnek meg volt, ragadozó atkákat helyeztünk ki, amelyek ezek az említett takácsatka, illetve különböző fitofák, kártevők ellen védekeznek. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nemezcsíkon helyezünk ki, 20-25 darab van egy ilyen nemezcsíkon, és ez egy jelentős védelmet nyújt, körülbelül másfél-két év az, amikor aztán a fának ez teljes védelmet biztosít. A következő lépés majd a rajzáshoz időzítve ezeknek a fürkészdarazsoknak a kihelyezése ezen a területen. Hát ezek aztán elvégzik azt a munkát, amit a vegyszerek végeznek egyébként, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a idei év ez sikeres lesz. Ez ilyen kapszulás módszerrel történik, gyakorlatilag egy kapszulában 4000 darab van, és a fákra kihelyezve akkor ezek kibújnak, és akkor elpusztítják ezeket a aknázómoly hernyóknak a aknázómolynak a hernyóit tulajdonképpen. Lerakja a petéjét, és akkor ez kikel, és akkor az pusztítja el a levélben lévő hernyót. Úgyhogy nagyon érdekes a folyamat. Teljesen környezetbarát, semmire nem veszélyes. Természetesen ez azt hozza magával, hogy azokon a helyeken, ahol ezt a biológiai növényvédelmet alkalmazunk, ott vegyszeres növényvédelmet nem lehet alkalmazni, mert akkor értelemszerűen ugye elpusztítjuk vegyszerrel ezeket a hasznos biológiai élőlényeket. Azért úgy gondolom, hogy egyszerre azért nem fog ez menni, mert azért van nyilván jelentős anyagi vonzata van, és hát ahogy említettem, Egerben közel 1000 darab vadgesztenyefa van, meg több mint 100 platán, aminek a védekezését meg kell oldanunk, és azért ez idő is, tehát mire kihelyezzük ezeket a kapszulákat, fáról fára menni, azért ez jelentős, 1000 fánál mondjuk azért jelentős időgény van, de úgy gondolom, hogy kísérletet mindenképpen megér ebben az évben, és a tapasztalatokat le akarjuk szűrni, illetve ezt konferencián is majd ismertetni, hogy mire jutottunk, mert ez országosan egyedülálló, talán úgy tudom, hogy Pakson volt, ahol próbálkoztak, de ez egy nagy újdonság, és bízom benne, hogy nekünk ez beválik, és sikeres lesz. Pakson volt egy ilyen, igen, hogy tavalyi évben ott megpróbáltak ott a de máshol nem hallottam. Úgyhogy egy ilyen úttörő dolog, én bízom benne, hogy sikerrel járunk majd, meg kontrollt tudunk csinálni a kezeletlen, meg a kezelt fáknál, tehát a vegyszeres fáknál, illetve hát a biológiai növényvédelembe részesített fáknál.
folytatásban egy klímabarát pályázatot szemléltetünk, mely a villámárvizek elhárítása, illetve a csapadékvíz elvezetése és megtartása szempontjából jelentős. Eger megyei jogúváros önkormányzata a közterületek, valamint a belvárosi terek zöld felületeinek karbantartása, továbbá az öntözőrendszerek üzembe helyezése okán több beavatkozást tervez végrehajtani, amennyiben a pályázat sikeresen zárul. A részleteket Wagner Ákos polgármester ismerteti.
KEHOP pályázat. Környezeti és energetikai hatékonysági operatív program plusz keretében városunk a februári közgyűlési felhatalmazás eredményeképpen februárban benyújtott egy pályázatot, amelynek a címe zöld és kék infrastruktúra fejlesztések Egerben. Ennek a projektnek az összköltségvetése 1,94 milliárd forintos támogatás, amelyeknek az intenzitása 100%-os intenzitás. Ugye a zöld és a kék infrastruktúra azt úgy kell lefordítsam, hogy a zöld az a növényzet, a kék pedig a vízzel való foglalkozás jelenti e vonatkozásban. Ugye a pályázatot beadták a kollégák, a Egri Fejlesztési, vagy segítsetek, a Fejlesztési Ügynökség Kft. Beadták. Volt egy úgynevezett terv zsűri, ahol a mellettem látható anyagot kollégák elvitték, megmutatták a terv zsűrinek, amiben szakértők vannak benne, tervezők, környezetvédelmi szakemberek, kertészmérnökök, akik ezzel foglalkoznak. Ezen a terv zsűrin átment ez a pályázati anyag, úgyhogy ezek elindultak. Elméletileg minden határidőben minden kiegészítések be vannak adva a pályázat vonatkozásában. Miről is szól ez a pályázat? Ugye, ha látjuk, az elmúlt időszakban a szélsőséges időjárási jelenségek azok sokasodnak. Az egyik a csapadékhoz kapcsolódik, az, hogy ugyan ritkábban, de amikor hullik a csapadék mennyiség, akkor egyszerre nagy mennyiségű csapadékot kap a városunk, ahol ráadásul a meglévő domborzati viszonyaink között ennek komoly hatásai vannak, villámárvizek, eróziós hatások tekintetében. A másik szélsőséges időjárási jelenség, ami megjelenik, hogy ugyanakkor nőnek a száraz periódusok, amelyek pedig hőségnapok számának a növekedésével jár együtt. Itt pedig ugye azt lehet látnunk, hogy a város egyes részei, és elsősorban a beépített részek, a túlmelegszenek, gyakorlatilag hőség időszakban, magasabb a hőmérséklet egyébként, mint a külvárosi részekben. Maga a pályázat egy új szemléletet hoz be Egerbe, hiszen eddig ezeket a kérdéseket, elsősorban a vízelvezetési kérdéseket, ilyen hagyományos technológiákkal, hagyományos megoldásokkal próbáltuk megoldani. Ez azt jelenti, hogy a vizeket minél gyorsabban elvezettük a városnak azon pontjáról, ahol ez megjelent. Ez a pályázat a víz vonatkozásában viszont beavatkozási pontként a vízgyűjtő területekre koncentrál, tehát ez a városon kívül történő, a domborzatunkból adódó vízgyűjtő területekre koncentrál, ott próbálja a vizet megtartani, és ennek eredményeképpen azon túl, hogy csökkentjük a villámárvíz és a ebből adódó eróziós károkat, még a megtartott vízzel át tudjuk hidalni a hőségnapokban is, tehát egy hűtő hatást is el tudunk érni. Tehát a víz területén ezek a beavatkozási pontok, majd mindjárt elmondom pontosan, hogy hol. A zöld infrastruktúra esetében pedig ugye annak is van egyfajta mikroklíma hatása, itt pedig elsősorban zöld felületeknek a átalakításával, esőkertek, fásított területek, maga a növényzetnek a átalakításával, tehát a zöld felületeken található növényzetnek az átalakításával igyekszünk elérni azt, hogy a klímahatást csökkentsük. Ebbe mondok egy példát, hogy gyakorlatias legyen mondjuk egy leburkolt parkolót, azt olyan burkolattal látjuk el, aminek van víz áteresztő képessége, akkor ott abban a térségben nem elfolyik a víz, hanem megmarad, és a következő napokban tud hűteni. Hol fogjuk ezeket a beruházásokat, vagy hol tervezzük ezeket a beruházásokat végrehajtani? A kék infrastruktúra vonatkozásában két fő beavatkozási helyünk van. Az egyik felnémet városrészben, a Berva völgyben egyébként is meglévő, elsősorban a bervai lakótelepet érintő területnek a vízvisszatartását próbáljuk megoldani. illetve a másik pedig a Szalavárosrésztől északra, tehát külterületen ott is a Szalavárosrésztől északra fekvő vízgyűjtő területen próbálunk a víz visszatartással, ilyen természetközeli megoldásokkal visszatartani a vizet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott csinálunk valami olyan medencét, ami nem betonból van, hanem növényzet által és termőföldből kialakított medencékből, ilyen vízvisszatartó medencécskékből tartjuk vissza a vizet. Szeretném mondani, hogy mind a két területen a pályázat beadását megelőzően a lakossági fórumot is tartottunk, úgy mind Felnémeten, mind pedig a Szalaváros részben. A zöld felületek tekintetében ott pedig ugye új fejlesztéseket próbálunk meghozni, már a meglévő zöld felületek felújításával, vagy pedig a előbb említett burkolat cserébe próbálunk elindulni. Ezek a területek Lenkei udvar, a Barkóczi utcában a iskola előtt, én így fogalmaznám, hogy nekem gimnáziumot írtak, de én azt mondom az iskola előtt, és akkor egyértelmű mindenkinek. Azt mondja, hogy a Pirker tér, és maga a Dómusz környéke, jó, így a Dómusz környéke az a terület, amelyeket fogja érteni ez a zöld infrastruktúra és zöld felület javítás, amennyiben természetesen megnyerjük a pályázatot. A zöld infrastruktúra fejlesztésnek nagyon fontos eredménye lehet az is, hogy diverzifikáljuk az élő a növényzetet és az állatvilágot. Nyilván a növényzetet fogjuk mi diverzifikálni, az állatvilágot pedig az fogja magával vonzani, tehát egy kicsit ilyen élőbb város próbálunk ebből a projektből végrehajtani. Azon túl, hogyha ezt a projektet megvalósítjuk, tehát megnyerjük a pályázatot, megvalósítjuk, akkor nyilvánvalóan fenn is kell tartanunk, ugye ezt vállalta is a város, úgyhogy úgy próbáljuk kialakítani, hogy ezeknek minimális fenntartási költsége legyen, ne legyen energiaigénye, és ráadásul őshonos növényeket is akarunk ebben fölhasználni. A pályázat, ha sikeresen zárul, tehát nyilván itt beadásról beszélünk, és ugye most a bírálati folyamat indul egy uniós forrás esetében, akkor 2029 közepe vége körül fejeződhet be. Összefoglalva a fő célunk ezzel a pályázattal, hogy Eger olyan várossá válhasson, amely nem csak reagál a klímaváltozás kihívásaira, hanem egyfajta tudatos megoldással alkalmazkodni is tudunk, és ezzel tudjuk javítani az itt élőknek az életminőségét. Igen, volt egy szakértőnk, ugye van Egerben egyfajta kutatás a villámárvizek és a zöld felületek tekintetében. Ezek a térképek az ő általa elkészített korábbi évek, akár évtizedekig visszanyúló tapasztalatok, időjárási jelenségeknek a mérésén, térinformatikai módszerekkel ültet nekünk ajánlatot, hogy akkor melyik területeken lehet beavatkozási pontokat tenni. Tehát ez a szakmai oldal volt. A másik oldala pedig az, hogy itt lévő kollégáink, a hivatalban lévő kollégáink megnézték azt, hogy hol tudunk mi, mint önkormányzat beavatkozást végezni, tehát itt a jogi, ingatlan nyilvántartási ügyeket, illetve maga azt, hogy mondjuk, most mondok egy példát, a Lenkei udvart mondtam, ugye a Lenkei udvart azt mindnyájan tudjuk, hogy az azért egy felújításra szoruló udvarot, mind a parkolás, mind pedig a növényzet vonatkozásában nem volna baj, ha valamilyen beavatkozást tudnánk tenni. Ha, mivel a szakértőnek az ajánlatába beleesett, és akkor azt mondtuk, hogy akkor ezt mi próbáljuk meg beletenni a pályázatba, tehát egyfajta belső szakmai konzultációt követően alakult ki a két lehetőségnek a metszet, ami a szakmai oldalról lehetőség. A Szépasszony völgybe is szerettünk volna egy ilyet csinálni. A Szépasszony völgynek 184 hektár a vízgyűjtő területe, ott fölötte, de nincsen olyan önkormányzati terület, ahol beavatkozási pontot tudtunk tenni. Nem tudtuk betenni, mert gyakorlatilag ott a jogi rendezetlenség okán hiába akartunk volna oda a pénzt vinni, ezt nem tudtuk volna megoldani ebbe a kérdésbe. És szürke infrastruktúrát, tehát mikor betonozunk egy járkot, ez a pályázatban nem lehetett beletenni. Tehát hiába szerettük volna mondjuk a Kisvölgy utcánál megjelenő problémát kezelni, ezt ebben a pályázatban nem lehetett, vagy a Szépasszony völgybe és ott a Kőkút út mellett lévő pataknak a kérdését is vizsgáltuk, hogy bele lehetett tenni, nem lehetett ebbe a pályázatba beadni, mert a beavatkozás pont a kék infrastruktúra esetében a vízgyűjtő területen van. ugyanez oknál fogva ebben nem tudtunk belenyúlni, de aki megy a dobótérre, én elrendeltem már a parkosítását, úgyhogy a füvesítés meg minden már zajlik, bízok benne, sikerül is megcsinálni, úgyhogy azt is próbáljuk amennyire lehet zöldíteni. Azt kevesen tudják a dobótérről, én tudom, mert tudom, ki csinálta annak idején, hogy az összes, ahol fás terület van, ott öntözőrendszer is van, 10 éve nem használt. Most az öntözőrendszereknek a karbantartására megvan a megállapodásunk, ami illetve nincs meg, mert tegnap kis gond lett közötte, de rendbe tesszük az öntözőrendszereinket. Kértem, hogy itt a fák körüli zöld felületet tegyék rendbe, szerintem meg is csinálták, illetve nem szerintem meg is néztem, hogy megcsinálták, hogy a kimennek, meglátják, el van vetve a fű, gyakorlatban ezt jelentette, és ezt mi fogjuk tudni öntözni. Tehát egy kicsit próbáljuk a dobótérnek ezt a hőhatását, a meglévő lehetősége, amit kevesen nem tudtak, pont tudtam, hogy van öntözőrendszer, hogy ezt elő is próbáljuk bányászni, és akkor lesz öntözés a dobótéren, azokon a kis kockákban lévő zöld felületeken, meg a fáknak is, hogy ez egy kicsit mérsékeljük. De nyilván ez egy nagyobb beavatkozás annál, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nyilván ez is képben van, hogy majd ezt egyszer ideérünk, de ahhoz még kéne 10 évig polgármesternek lennem. A minőség átalakult. Tehát most a Krakker udvar is, hogyha megcsináljuk egy ilyen vízáteresztő gyeptéglást, látott már ilyet, amit esetleg le is füvesítünk, akkor az most minek számít? Lehet, hogy nőni fog a zöld felület, vagy mondjuk a pirkerteret, ha több rétegű növényzettel beültetjük, akkor a nagyság nem is, hogy nőni fog, mert ott ugye korlátozottak a szürke elemeknek a határai, de valójában a növény minőség javulása okán a klímahatás nőni fog, meg nyilvánvaló, ami ennél még fontosabb, a ideérkezők számára, meg az itt lakók számára, hogy az esztétikája is nőni fog. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a meglévő domborzati viszonyok között csinálunk ilyen völgyelzáró, földből kialakított sáncokat, amit növényzettel is beültetünk, annak érdekében, hogy az erózió hatást csökkentsük, és ezek a lefolyó vizeket ilyen több lépcsőbe lelassítják a vizet, meg is tartják ezekbe a kialakított. Nem merem mondani medence, mert az olyan, mint a betonból lenne, de ez nem betonból lesz, ez teljesen egészében termőföld lesz az alapja kerete, csak növényzettel be lesz futtatva. Látod, mint egy gátat képzeljen el, hogy be van zöld, illetve fűvel el van készítés, több lépcsős is teraszos elrendezés. Nyilván nem tartunk ebbe a fázisába a pályázatnak, tehát ha megnyerjük, akkor ugye bele van téve, hogy ezt meg is kell terveztetnünk, és akkor az pontosan meg a helyen megvan, meg az, hogy körülbelül mit szeretnénk, ezt tudtuk elmondani a pályázatban. A pontos terv az akkor lesz meg, mikor elindul a pályázaton belül, mert ha jól emlékszek, ebben a pályázatban is benne van a tervezési költséget, el tudjuk számolni. Pontosan azért csökkentettük le, hogy ne érintsen olyan területet, ami nem önkormányzati, minimális 5-8 a külterületi, tehát ami külterületen van. A zöld infrastruktúrát, hogy a Lenke udvar hány hektár, azt meg tudom satszolni, 1. A Pirkertér fél, most így nagy vonalakban mondom, de a fő cél az volt, hogy a belvárosnak a zöld felületeinek a főjavítását végezzük. Ezért ez a kék infrastruktúra fejlesztés, tehát a vízgyűjtő, ami kötelező eleme volt, tehát anélkül nem lehetett volna beadni a pályázatot, azt meg minimalizáltuk.
Műsorunk záró perceiben egy gépgyártással foglalkozó cég mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klub Technológiai Bemutatók címmel tartott előadássorozatot február 10-én. A továbbiakban az egyik előadást idézzük fel. Tóth Péter, a Tomet Fémtechnika Kft. Ügyvezetője előadásából hallanak részletet, melynek címe az entrópiától a QuickFix nullpontrendszerekig. Hogyan alakul ki a káosz a cégedben? És mit tehetsz ellene az irányításban és a gyártásban? Valós példák a gyakorlatból.
A TMK területén még ezelőtt egy 4-5 évvel ez is nálunk olyan nagy probléma volt, hogy általában mi is akkor javítottunk gépet, amikor az megállt. És az, hogy testszerű szervezett karbantartás lett volna a cégnél, ütemezett folyamatokkal, amihez minimál készletek állnak rendelkezésre az adott raktárunkba, és tudjuk pontosan azt, hogy milyen elvizet karbantartáshoz, milyen eszközzel vagy anyagra van szükség, nem túl kiforrott. Aztán a HR-re is igaz, minden része az entrópiának, nagyon nehezen megy sokszor a toborzás, ezekről mindegyikről lehet egy külön 2-3-4 orosszát beszélni, de nagyon nehezen megy a toborzás, és ha bejött valaki, akit leinterjúztattunk, ha szerencsések vagyunk, akkor nem csak száraz HR-es interjú kérdéseink vannak, hanem inkább szakmai, sőt én azt mondom, hogy nálunk például minden belépő személyt vegyes interjúztatással vizsgálunk meg, és a szakmai része nagyon erős a egy-egy interjúnak. Tehát szakmai teszteket kell kitölteni, gyakorlati mérési feladatok vannak, sőt, aki olyan helyről érkezik, ahol ne adj Isten, van egy ugyanilyen szelszámgép, mint ami nálunk is van, ott abszolút próbamunkát is kell végezni az illetőnek. Úgyhogy itt is óriási feladatok állnak elénk. PR területen szintén cégarculattervezés, és sok vállalkozó, többek között sokszor én is úgy viselkedek, vagy viselkedtem, hogy mit a szégyelném azt, hogy nekem cégem van. Nem tudom, hogy miért van ez, talán nem vagyunk elég magabiztosak abban, hogy amit csinálunk, az jó. Lehet, hogy van ebben némi igazság is, mert ugye aki valamit jól csinál, az büszke tud lenni arra, amit jól csinál, tehát joggal tárja a nyilvánosság elé, főleg akkor, hogyha minden vállalati folyamata rendben van, a személyzetkezelésre gondolok itt elsősorban. Aztán vállalati menedzsment feladatok területén erőforrásgazdálkodás, tervezés, teljes hiánya mutatkozik meg sokszor, és azt sem tudom, hogy holnap mi lesz a filozófia jelenik meg az üzleti tervezésben. Ezt nagyon-nagyon érezni, főleg a kisebb cégeknél, 20-20 fő alatti cégeknél, amikor beszélgetünk arról, hogy kellene csinálni üzleti tervet, akkor ugye mindenki szétteszi a kezét, hogy honnan tudja még, hogy mi lesz a jövő héten, főleg a mai világban. Egy része jobbos, egy része meg nem. Milyen eszközei vannak egy vállalatvezetőnek, egy kidolgozott szervezet, egy nagyon erős eszköz, és ide mindenképpen kell egy kidolgozott és aktualizált, a folyamatokkal szinkronban lévő szervezési tábla, vagy más hasonló eszköz. Az igazság, hogy ez 4 monitoron se lehet megnyitni, úgyhogy nem kell oldalra eltolni. Itt mindenkinek le van írva minden fő folyamata és minden értékes végterméke, és a KPI-inknak, a statisztikáinknak az egyik része az, hogy ebből a fő tevékenységre statisztikákat építsünk, és ezeket a statisztikákat, ezeket folyamatosan elemezzük. Ennek az elemzésnek a frekvenciája, ez negyedéves szintű körülbelül. Sűrűbben azt gondolom, hogy nem érdemes, de még a fél év is elégséges lehet. De az, hogy legyen egy ilyen, az mindenképpen fontos. A posztrejelzési folyamatnak az egyik első része ezzel a szervezési táblával történő megismerkedés. Itt meg kell találni a kollégának saját magát, és az egész vállalati hierarchiába el kell tudja helyezni, hogy ő tulajdonképpen hol is fog dolgozni. Most a mi cégünkről beszélek, hogy az entrópiának a terjedésének a meghatározása milyen dolgokat használunk. Itt egy terminálrendszert látunk, ahol a munkákat besorolva látja a dolgozó, hogy milyen tevékenységet kell végeznie a gépen. Itt vannak fent a besorolt munkák, itt elérhetőek a műveleti utasítások, rajzdokumentációk, gyártási utasítások, és még a KEM-rendszerben generált megmunkálásoknak egy videója is, ahol meg tudja előnézni a gépbeállító azt, hogy mi fog történni a szerszámgépen, amit neki be kell állítania. Nagyon fontos az, hogy a szerszámokat a szerszámraktár a KEM-rendszerből generált szerszámlista alapján előkészíti, és kiviszik a géphez bemért állapotba. Tehát az a jelszó, hogy minden a helyén és funkciójában. Teljesítmények mérése, ugye ez egy fontos kérdés. Mit lehet látni azt, hogy hát elég durva dolgok vannak itt. 155% van jelen pillanatban, és akkor jó, hogyha felteszi valaki a kérdést, hogy hogy tud egy ember 155%-ot teljesíteni. Ugye mindig az van, hogy különböző fórumokon elhangzik az, hogy ilyen kevés fizetést kapunk, de két ember munkáját kell végeznünk, vagy három ember munkáját kell végeznünk. Szóval nekem az a meglátásom, hogy egy ember munkáját tudja elvégezni, de az előfordulhat, hogy kis közepes szériába gyárt, és van mellette egy olyan szerszámgép, amit mind a kettő tudja kezelni, de a vezetője nem tudja kimondani azt, hogy mind a két gépet vinned kell, mert erre nincs meg mindig a lehetőség. Ezért mi úgy raktuk össze a rendszert, hogy ne kelljen azt a módszert választanunk, hogy Józsi, segítsél már egy kicsit, rakjál már abba az gépbe is három alkatrészt, mert hónap ki kell szállítanunk. Utána meg elkezdenünk 10 000 forintot dugdosni az embernek a zsebébe, hogy ő is jól érezze magát. Tehát nem így működik a rendszer, hanem minden alkatrész gépbeállítási időkre és darabidőkre és műveletekre fel van bontva, és amikor elvégez valaki egy tevékenységet, azt lejelenti, és annak megkapja a bértömegét. Tehát gyakorlatilag ez a 155%-os teljesítmény, ez 155%-os bért jelent, és az a bér az iparági átlag fölött van egy picivel, az arab bér. És így módon nagyon-nagyon intenzíven tudnak a kollégák prémium rendszerekből összerakni maguknak lényegesen magasabb fizetéseket. Tehát itt elértük azt, hogy nem kell szólítani az embereket azért, hogy ne a telefonod nyomkodjad már, vagy ne a zenét hallgassad, hanem a munkáddal foglalkozz. Sőt, még azt is elértük, hogy amikor elmegy reggelizni egy reggelidőre, akkor oda úgy megy el, hogy előtte berak egy alkatrészt a gépbe. Ugye folyamat stabilitásokra nyilván figyelni kell, hogy ennek meg legyen a lehetősége. Zárt rendszerű gépekről van szó, tehát itt, hogyha bármi olyan hiba keletkezne, egy főorsó túlterhelés, vagy bármi, akkor mondhatnám azt, hogy teljesen hiába állott a gépkezelő a gép mellett, mert az csak egy hiú ábránt, hogy majd én legyom abban a véstopot, és akkor megmentem a szerszámot. Tehát ilyen még nem történt. Hogyha itt végig megyünk a teljesítményen, akkor lehet látni ott a végén egész üzemi szinten egy ilyen 140% körül van ez a teljesítés. Aztán itt lehet látni, milyen munkákat végzett el, és milyen veszteségidők keletkeztek, mert ugye van az is, amikor megmagyarázza a kolléga a műszakot. És akkor jó vezetőként emberileg is pozitívan akarok hozzáállni, de nem adhatom oda mindig ezt a dolgot, és ezért én úgy fogom fel, hogy a gépnél lévő munkatársnak szolgáltatnak a különböző területek. Szolgáltat neki az üzemvezetés azzal, hogy megszervezi a műszakját, szolgáltat neki a logisztika azzal, hogy odaviszi az anyagot, és szolgáltat neki a minőségbiztosítás azzal, hogy megméri az alkatrészt, és a szerszámgazda, hogy kikészíti a szerszámokat. És hogyha ő elakad valamivel a munkájában, akkor fogjuk látni a következőben, egy nagyon szofisztikált veszteségidőkezelő rendszerből ki tudja választani azt, hogy mi volt a probléma, és be tudja írni, hogy a logisztika nem hozta oda az anyagot, és a másik csarnokból nekem kellett áthozni, és erre ráfordítottam 10 percet. Minden reggel online formában Teams-en keresztül mennek a megbeszélések. Mindenki a saját gépénél ül, van előtte két monitor, egyiken a rendszer, a másikon a Teams megy, és videófelvétel készül minden reggeli megbeszélésről, és AI alapokon ebből készül egy edzőkönyv. Most még nem jutottunk el odáig, hogy ez a feladatokat is felveszi. Nem akartam az AI-t beletenni, de már csapból is az folyik. Tehát már akármit megnézünk, már mindenhol az AI folyik. Én ezt most már természetesnek veszem inkább, és a beszélgetésekből a rendszer kiszedje a feladatokat, és a to-do listába ezek bekerüljenek, vagy a hosszabb távú feladatlistába bekerüljenek. Itt a teljesítményt plusz az előkészületi időt külön mutatja a rendszer, és lehet látni, hogy ennek a kollégának 182,16%-os teljesítménye volt. Egy pici magyarázatot még fűzök ezekhez a zöld-piros csíkokhoz. A zöld az termelés, a világos zöld az gépállítás, a piros az valamilyen nem jóváhagyott veszteségidő, a sárga az pedig jóváhagyott veszteségidő. A jóváhagyott veszteségidő azt jelenti, hogyha az én állásom a munkám közben az egy másik terület miatt jött létre, akkor azt a reggeli megbeszélések során lévő jóváhagyási folyamattal 100%-os teljesítményként számoljuk el a munkatársnak, mert arról nem ő tehet. De hogyha van egy kis önkritikája, és beírja azt, ez furcsa egyeseknek, beírja azt, hogy kompetencia hiányom volt a szerszámbeméréssel kapcsolatban, vagy a nullpontbeméréssel, vagy bármi olyan, amivel önmagára tud mutatni, akkor ezeket is ki tudja választani a rendszerből, és ugye ezek a veszteségi okok utána egy parétóban vannak rendezve, és meg lehet határozni azt, hogy melyik kollégát milyen területen kell oktatni.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában három megszólalót hallhattak. Először Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés Üzemegység vezetőfőkertésze nyilatkozott a favédelem fontosságáról, majd pedig Wagner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere sajtótájékoztatón elhangzott szavait sugároztuk, mely egy klímabarát pályázat lehetőségeit tárta fel. Végezetül pedig Tóth Péter, a Tomet Filmtechnika Kft. Ügyvezetője előadását hoztuk el önöknek, melyet az Innovációs Klub Technológiai Bemutatók elnevezésű programon rögzítettünk február 10-én Egerben, a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Május